Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány a jövőbeni sikerek érdekében két változtatást hajt végre a beruházás ösztönzési rendszeren, amelyek nyomán Magyarország még vonzóbb célpont lesz, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a kormányülés szünetében. Szijjártó Péter leszögezte, hazánk rendkívül jelentős sikereket ért el az elmúlt időszak során, Európa egyik fontos termelési központja lett, de emellett számos kutatásfejlesztési innovációra és szolgáltatásokra épülő beruházás is érkezett hazánkba. A Siemens Mobility egy kutatásfejlesztési projekt keretében több mint 6 milliárd forint értékben új generációs informatikai megoldásokat fejleszt a magyar fővárosban a kötött pályás közlekedés automatizációjához kapcsolódóan, ismertette a tárcavezető. Ehhez a kormány nagyjából 1,5 milliárd forint támogatást nyújtott, így segítve 40 új magas képzettséget igénylő munkahely létrejöttét, tudatta Szijjártó Péter. Azt mondta, a cél, hogy Magyarország ne csak gyártóbázis, hanem egyben innovációs központ is legyen Európában, ezért jó hír, hogy mára sikerült megalapozni a gazdaság dimenzióváltását. Szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszerek ára 4,7%-kal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül 3%-kal, a háztartási energiáért 10,6%-kal többet kellett fizetni átlagosan, a szolgáltatások 5,9%-kal drágultak. Augusztushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak, közölte a KSH. Jövőre 3% körüli GDP növekedéssel számol a kormány, közölte a nemzetgazdasági miniszter egy konferencián. Nagy Márton szerint a beruházások az év végétől indulnak be, miután az első negyedévben 12, a másodikban 8%-os volt a zsugorodás, és 2022 vége óta minden negyedévben visszaesést mértek. Közölt azt is, novemberben tervezi elfogadni a kormány az új adócsökkentési csomagot, amely a szociális hozzájárulási adó mérséklését és további vállalkozásokat segítő intézkedéseket tartalmaz. Szeptember végéig az államháztartás központi alrendszere 3328 milliárd 700 millió forintos hiánnyal zárt, ezen belül a központi költségvetés 3267 milliárd 400 millió forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 101 milliárd 300 millió forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 162 milliárd 600 millió forintos hiányt mutattak. A vonatkozó gyors tájékoztatóban a Nemzetgazdasági Minisztérium azt írta, az ország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil, így képes a kormány a családokat, nyugdíjasokat és vállalkozásokat támogató intézkedéseihez szükséges forrásokat biztosítani. Az Európai Bizottság ipari akciótervet dolgozott ki az európai autóipar számára, jelentette be a klímaügyekért felelős uniós biztos. Ez a vállalatok átállását segíti a tiszta, összekapcsolt és automatizált járműgyártásra, ismertette Wopke Hoekstra. Európa hibrid háborúban áll, és ezt nagyon komolyan kell vennünk, egységes, határozott válaszra van szükség, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament Strasbourgi plenáris ülésén. Ursula von der Leyen szerint az elmúlt hetek eseményei azt bizonyítják, hogy az unió tagállamai összehangolt és tudatos támadások célpontjai. 905 település nyert támogatást a Magyar Falu programban, majdnem 10 milliárd forint értékben, közölt az illetékes kormánybiztos. Az összegnek több mint a felét önkormányzati ingatlanok fejlesztésére, építésére, bővítésére nyerték el a pályázók, ismertette Gyopáros Alpár. Átadták a Magyar Vöröskereszt felújított multifunkciós egészségközpontját. A fővárosi székházban, illetve Győrben, Ózdon, Szigetszentmiklóson és Zalaegerszegen megvalósult közel 350 millió forint értékű beruházást, több mint 230 millió forinttal támogatta a kormányzat. Végül az időjárásról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett több-kevesebb napsütés valószínű majd a folytatásban. Kevés helyen eső, zápor előfordulhat, a szél sok felé lesz élénk. A hőmérséklet a reggeli órákban 6-7, napközben aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat.
Kedves hallgatóink, 25 évvel ezelőtt 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2025. október 9-én kedden, amikor is a nap 6 óra 49-kor kell majd fel, s lenyugodni 18 óra 2 perckor fog. A technikai munkatárs Kvaszinger Jenő nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. És most néhány szó műsorainkról. Rövidesen egészségügyi perceinkkel folytatódik reggeli műsorunk, utána időjárás előrejelzést és útinformat hallanak, majd a Napversében. Pákolic István Üdvözlégy című költeménye hangzik el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, utána Szívem első gondolata. Horváth István Sándor atyakönyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, utána hírekkel jelentkezünk, majd a Szentek Szent Életű Emberek mai adásában Leonardi Szent Jánosról és 12. Pius pápáról hallanak. Elmondjuk még 8 óra előtt az imát Csepelényi György boldog elvatásáért, és tájékoztatom Önöket arról is, hogy hol adhatunk vért a mai, illetve a holnapi, holnap utáni napon. Műsorismertetést legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok.
Mámor, benne van a borban, ámor, benne van a korban, de azért néha eltalál.
Kéket, szőke, vidd haza a szépet, de azért néha gondolj rám. Lehet polti eladó, lábakutató, földön maslakó, nyáron télapó, de hogyha véget ér a só, ha elfogy minden szó, nekem csak te kell lesz.
Lehet világutazó, eltévedt hajó, esőben a hó, el nem mondható, mint a levesben a só, az elveszett legó, nekem csak te kell lesz.
A szívedből azt a kicsi maszatot a szívembe te belekened, akkor lehetnél a Barbie, mint meg lehetnék a Kened, oda simulnék a karodra, mint szigeten a szalad, akkor mi lennék a fesztivál, aminek sose szakadna vége, és nem kellene vége, hazamenni, mert beköltöznénk egymás szemébe, ezért nem lenne rajtunk semmiféle posta cím, belül minden ember rózsaszín.
Mert polti eladó, lábakutató,
kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Boros Mária optometrista tanácsokat a látásjavításhoz. A riporter Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Az is nagyon érdekes, mert azt kommunikáljátok, hogy amikor felhős az idő, akkor is érdemes napszemüveget használni. Mert hogy?
Mert hogy a felhők csak 10%-kal csökkentik az UV-sugárzást. Ezért fontos a védelem.
Egyre több kisgyermeken is látni napszemüveget, hát nem tudom, hogy ezek mennyire UV-szűrősek, vagy inkább a divat irányzatot próbálják követni, de fontos, hogy a gyerekeket is hozzászoktassuk a napszemüveg használatához?
Természetesen nagyon fontos, és elfelé szoktuk hívni a szülők figyelmét, hogy figyelni kell, hogy az ő esetükben a napszemüveg az egészen biztos-e, hogy UV-szűrős, mert ha nem, akkor viszont ugye sokkal többet árt, mivel a sötét lencse mögött kitágul a pupillánk, és még több káros fény jut be a szemünkbe, és ráadásul a gyerekek szeme, a látásuk még ugye fejlődés alatt van, tehát rájuk még veszélyesebb az UV-sugárzás. Náluk kiemelten fontos az UV-szűrös napszemüvegnek a viselése.
Az, hogy nagyon érzékeny a szemhéjunk, vagy annak a bőre, azt mondtad, hogy ezért érdemes esetleg egy széles karimájú kalapot is használni, mondjuk egy szalmakalapot nyáron, de fontos a szemüveglencsének, vagy keretnek a mérete is, ami megfelelően takar?
a napszemüvegek, azok méretben nagyobbak, mint az optikai szemüvegek. Van, akik annyira fényérzékenyek, kifejezetten azokat a szemüvegeket keresik, ezek az oversize méreteket, vagy ami sportos, és úgy rásimul az arcukra, vagy vastagabb a szára, és akkor az ugye oldalt is többet akar, jobban szűri a fénymennyiséget. Úgyhogy ezeket én bátran javaslom nyáron használni.
A tudatos táplálkozás vagy étkezést követően talán a másik olyan momentum, amire kevesebben gondolnak, amikor a látásunk védelméről beszélünk, hogy milyen fontos az, hogy pihentessük a szemünket, hogy megfelelően aludjunk. Bár az imént azt mondtad, hogy amikor távolban nézünk, akkor próbáljunk egy kicsit bambán, egy kicsit elernyedve, egy kicsit pihentető állapotba tartani a szemünket. Szóval az is nagyon fontos, hogy jó minőségben aludjunk, és így pihentessük a szemünket?
Bizony, ez nagyon fontos, hiszen ezt a digitális szemfáradtságot tudjuk ugye a távolra nézéssel, több pislogással, esetleg műkönyvhasználattal segíteni, javítani. Viszont az alvás során több biológiai folyamat is véghez megy, lezajlik, ami ugye nem csak az általános egészségünk szempontjából fontos, hanem ilyenkor regenerálódik, pihen is a szemünk. Ez tulajdonképpen a retina folyamatos terhelése miatt alakulnak ki, ezek a digitális fáradtság is, a szindróma. Azt tudni kell, hogy a retinánk az egyik legnagyobb energiaigényű szövet az emberi testbe, hiszen folyamatosan felépülnek azok a fotoreceptorok, meg dolgoznak azok a fotoreceptorok, akik mind mind a nappali, mind az éjszakai látásunkért felelősek. És tulajdonképpen alvás idő során a szemünk egy ilyen fiziológiai pihenő időt kap, amikor ezek a fotonpigmentek újra szintetizálódnak, van egy megújulás sejt és membrán szinten is, eltávolításra kerülnek az anyagcsere melléktermékek, illetve optimalizálódik a szemnek a vér és az oxigén ellátása. Ezért nagyon fontos, hogy jól aludjunk.
Azt fontos meghatározni, hogy időben, órában mennyit? Nyilván a szervezetünknek is az a pihentetőbb, hogyha minél többet, akár amennyit lehet, de a szemünk egészsége szempontjából is fontos az idő.
Természetesen itt a 7-8 óra minőségi alvás időt tekintjük elfogadhatónak. És ami még ugye fontos lenne, és ezt is nagyon kevesen tudják betartani, hogy lefekvés előtt már ne használjunk nagyon digitális eszközöket, tehát legalább egy órával már ne használjuk a telefonunkat. Ugye ez csökkenti a kékfény, a melatonin termelést. Hosszabb az alvás minőségünk, károsodhatnak a retina sejtjei miatt.
Elhangzott egészségügyi perceinkben Boros Mária optometrista adott tanácsokat a látásjavításhoz. A riportár Szász Anikó volt, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Azért May the rain wash away the pain of emotions of past encounters.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
És most a várható időjárásról. Ma napközben általában felhős idő várható, hosszabb, rövidebb napos időszakok azonban előfordulhatnak. Estig az északias irányú szelet még többfelé élénk lökések kísérhetik, majd fokozatosan mérséklődik a légmozgás. Ma az északnyugati-nyugati szél megélénkülhet, és időszakosan kisebb esőzápor kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a mai napon, csütörtökön 15 és 20 fok között valószínű. És a pollenekről. A parlagfű pollen koncentrációja országosan az alacsony közepes tartományban alakul, illetve most már elérheti a meleg idő visszatértével egyre több felé ismét a közepes szintet. A többi látszárú allergén, mint a csalánfélék, a libatopfélék, az üröm, továbbá a pázsitfűfélék, az utifű, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, a rézgyom, illetve a szerbtövis pollenje is előfordulhat még a levegőben, legfeljebb alacsony koncentrációban. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően közepes szintet érhet el. Orvos meteorológia. A mai napon a térségünk fölött záródó front miatt mind a hideg, mind pedig a meleg frontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál lesz tapasztalható fejfájás, koncentrációs zavar, vérnyomás, ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. És most az utakról. Az M3-as autópályán Magyaród és Bakk között burkolatfelújítás miatt a 23-as és a 35-ös kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Vásárosnemény felé a külső és a leálló sávon halad még mindig a forgalom. Gyöngyös térségében is dolgoznak még a 77-es és a 71-es kilométer között. A Budapest felé vezető oldalon a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A Vásárosnemény felé tartók a leálló sávot és a szemközti oldal belső sávját használhatják. A 73-as kilométernél lévő Halász-Aranyosi pihenőhely jelenleg le van zárva. A 23-as főúton Bátonyterenye közelében a 2-es kilométernél garanciális javítási munka miatt mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakra terelik. A 38-as főúton Rakamasz belterületén a 12-es kilométernél hídépítési munka miatt mindkét irányba lezárták a külső sávot, így irányonként egy-egy sávon halad a forgalom. És Hajdúbihar vármegyében a Hajdúböszörmény és Hajdúszoboszló közötti összekötő úton a 10-es kilométernél lévő vasúti átjárót karbantartás miatt lezárták. Kerülni vagy Hegyhát felé lehet földúton, vagy Balmazújváros felé. S a kompok a Tisza középső szakaszán a Nagyrév és Tiszabök közötti járat az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel. Mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!
It was a day angel light with a sunset like fire. I had you in my arms. Those first fragile words, some kind of conversation. Your life had just begun. You don't need to hurry. I pretend not to worry. I'll be near you when you call. Oh, oh, oh. sun in your face. It makes everything worthwhile. Every step along the way, every night and every day, I'll be there.
Learning to let go, oh, oh, oh. Learning to let go.
I don't wanna say goodbye, but I gotta let you fly. And so I'm
learning to let go.
Now and then we sit together. You ask for my advice. I don't have all the answers. Just do your best and don't lose that sparkle in your eyes. Oh, 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 oh. With the wind behind you and the sun in your face, it makes everything worth. Every step along the way, every night and every day, I'll be there.
Learning to let go,
oh, oh, oh.
I'm learning to let go.
I don't wanna say goodbye, but I gotta let you fly. And so I'm
learning to let go, I'm learning to let go.
Life's a roller coaster ride, once you're up then you're down. You may sleep, you may slide. Just get up off the ground. In times of trouble, I will be there by your side. I know you make it on your own.
A nap verse.
Pákolic István, üdvözlégy! Üdvözlégy, mennyei tünemény! Tündökölsz az Isten tenyerén. Vert arany hét lakat, zárt nyitott, örökké sóvárgott, áhított szent fiad marasztját meghoztad. Üdvözlégy, Mária! Spes Nostra!
Pákolic István Üdvözlégy című versét Nagy Barbara mondta el. Pákolic István Pakson született 1919-ben, 37 és 42 között a kalocsai tanító képződiákja volt, szaktanító és szaktanár képesítést szerzett, Maglódon és Pakson tanított. 44-45-ben Felső Ausztriában volt hadifogoly. 65-től 77-ig az ELTE magyar szakán tanult. 68-tól 80-ig szerkesztette a Jelenkor című folyóiratot, 76-tól pedig az Írószövetség Dél-Dunántúli csoportjának elnöke volt. Verseit a harmóniára törő lírai realizmus jellemezte, majd a 60-as évek világképváltozása megrendülést, elégikus rezignációt hozott. Igazi hangváltást a Koronák című 74-es kötete jelentett. Kísérletezett a modernizált klasszicizmussal, a szabad verssel, a szatirikus megoldásokkal. Kiemelkedők a gyerek és ifjúkori élményvilágot feldolgozó versei, diákkori emlékeit az 1980-as Bögrés diákok című kisregényében írta meg. Pákolic István Pécset hunyt el 1996-ban.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Thank you.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szerdai műsorunk témái: Leó pápa katekézise. A feltámadás csöndesen átalakítja szívünket. Megemlékezés Rómában, Bódi Matti vértanúsága 80. és Mindszenti bíboros halála 50. évfordulóján. Erdő Péter bíboros köszöntő beszéde, Mindszenti bíboros sohasem a saját sorsával és dicsőségével törődött, hanem a rábízottak, a nemzet sorsa volt a legfőbb gondja. Boldog Bódi Magdi egy nagyszerű ajándék, amit még ki kell bontanunk. Interjú Udvardi György veszprémi érsekkel.
14. Leó pápa katekézise. A feltámadás csöndesen átalakítja szívünket. Közel 60 ezer hívő vett részt a szerdai általános audiencián október 8-án magyarok nagyasszonya ünnepén. Köztük egy népes magyar delegáció, Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek, Udvardi György veszprémi érsek, Ternyák Csaba egri érsek vezetésével. A kihallgatás végén Erdő Péter bíboros a Szentatya elé járult. Leó pápa katekézisében arról beszélt, hogy Jézus nem feltűnést keresve, angyalok seregével jelenik meg a tanítványoknak, nem látványos gesztusokkal és ünnepélyes beszédekkel tárja föl a világegyetem titkait. Éppen ellenkezőleg, diszkréten közelít, mint egy éhes utazó, aki egy falat kenyeret kér. Ez értékes üzenetet hordoz számunkra. A feltámadás nem egy színpadi fordulat, hanem egy csöndes átalakulás, ami értelemmel tölt meg minden emberi gesztust. Aki feltámad, nem elillanó szellemmé válik, hanem mélyebb szeretet közösségre lép Istennel és a testvérekkel, egy olyan emberségben, amit átalakított a szeretet. Krisztus húsvétjában minden kegyelemmé válhat, folytatta katekézisét a pápa. Még a leghétköznapibb dolgok is, az evés, a munka, a várakozás, a lakás rendezése, egy barát támogatása. A feltámadás nem veszi el az életből az időt és a fáradozást, de megváltoztatja annak értelmét, ízét. Minden gesztus, amit hálával és szeretett közösségben végzünk, megelőlegezi Isten országát. Van azonban egy akadály, ami gyakran megnehezíti, hogy fölismerjük Krisztus jelenlétét a mindennapokban, mégpedig, hogy mi sebek nélküli örömöt várunk. Az emmauszi tanítványok szomorúan mennek, mert más befejezésre számítottak. Egy olyan messiást vártak, aki nem ismeri a keresztet. Jézus azonban melléjük szegődik, és türelmesen rávezeti őket arra, hogy a fájdalom nem az ígéret megszegése, hanem az az út, amelyen keresztül Isten kinyilvánította szeretete mértékét. Amikor végül asztalhoz ülnek vele és megtörik a kenyeret, felnyílik a szemük, és észreveszik, hogy már hevült a szívük, még ha nem is tudtak róla. Ez a legnagyobb meglepetés. Rájönni, hogy a csalódás és a fáradtság hamuja alatt még izzik a parázs, és csak arra vár, hogy felszítsák, mutatott rá a Szentatya. A feltámadott csak meg akarja mutatni jelenlétét, mellénk szegődni az úton, fellobbantani bennünk a bizonyosságot, hogy az ő élete erősebb minden halálnál. Kérjük a kegyelmet, hogy fölismerjük alázatos és diszkrét jelenlétét, hogy ne várjunk próbatételek nélküli életet, hogy fölfedezzük, valamennyi fájdalom, ha szeretet lakik benne, a szeretet közösség helyévé válhat. És így, mint az emmauszi tanítványok, mi is úgy térünk haza, hogy öröm izzik a szívünkben.
Una gioia semplice.
Egyszerű öröm, ami nem törli el a sebeket, hanem megvilágítja azokat. Zárta szerda délelőtti katekézisét 14. Leó pápa.
Megemlékezés Rómában, Bódi Magdi vértanúsága 80. és Mindszenti bíboros halála 50. évfordulóján. A hit tanúi a Reménység sógorai címmel ünnepi megemlékezést tartottak a Római Magyar Akadémián október 7-én kedden este Magyarok Nagyasszonya ünnepének vigíliáján az Akadémia, a Szentszéki Magyar Nagykövetség és a Pápai Magyar Intézet közös szervezésében. A vendégeket Berényi László, az Akadémia megbízott igazgatója, Habsburg-Lotaringiai Edvard szentszéki nagykövet, Kishegyi Anita, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára, Erdő Péter Esztergom budapesti bíboros érsek, Marcello Semeraro bíboros, a Szentek ügyei dikasztérium prefektusa köszöntötte. A Bódi Magdi életét bemutató animációs film keretében kerekasztal beszélgetés folytattak az új boldogról, amelyet Roberto Regoli atya, a Gerge Egyetem tanára moderált, Takács István atya, a Veszprémi érseki helynök, Habsburg-Lotaringiai Edvard szentszéki nagykövet, Krisztiána Marinelli asszony, a Szentek ügyei dikasztérium posztulátora, és Varga László Tibor, a Veszprémi érsekség levéltárosa közreműködésével. Erdő Péter bíboros köszöntő beszédében így emlékezett a két ünnepelt személyre. Különleges alkalomra jöttünk össze az idén. Isten tiszteletre méltó szolgája, Mindszenti bíboros úr kinevezésének 80. halálának 50. évfordulójára emlékezünk. Élete és főpasztori tevékenysége sok olyan húrt pendített meg, ami máig rezeg és zeng a hívő emberek lelkében. Ezek közül az egyik az, hogy komolyan vette a korábban tapasztalt hősies életszentség és vértanúság példáit. Ő volt az, aki még 1945-ben megtette az első lépéseket Bódi Mária Magdolna boldog avatásának ügyében. Ez a folyamat az idén szeptember 6-án jutott el az ünnepélyes boldog avatásig. De csodálhatjuk-e, hogy a szenteknek különleges érzékük van a másokban megnyilvánuló életszentség iránt? Ennek példája boldog Bódi Mária Magdolna tanúságtétele is. Mint a szentek közül sokan, ő is megérezte, hogy milyen sors vár rá, és ő ennek sokféle jelét adta. Barátnőjével együtt eltökélték, hogy szentek lesznek, és ha Magdi mégis választás elé kerülne a bűn és a halál közt, akkor ő gondolkodás nélkül a halált választaná. Ez a vértanúság írta a naplójában. Amikor 1945. március 23-án eljött az ő órája, Bódi Magdi nem csak a tisztaságát védte, hanem Krisztus iránti hűségből és szeretetből adta életét. Mind halálig megtartotta fogadalmát. Halála után szinte rögtön csodálatos ima meghallgatások kezdődtek. Mindszenti bíboros úr esetében szintén történtek különleges ima meghallgatások. Eddig ezeket hivatalosan még nem ismerték el csodának. De ha sokan imádkoznak, ha sokan kérik a közbenjárását, ha sokan figyelnek arra, hogy utána hogyan alakul a helyzetük, akkor bízhatunk benne, hogy Mindszenti bíboros esetében is megvalósulnak azok a feltételek, amelyeket az egyház ma az ünnepélyes boldog avatáshoz megkíván. Ne feledjük azonban, hogy ő maga sohasem a saját sorsával és dicsőségével törődött, hanem a rábízottak, a nemzet sorsa volt a legfőbb gondja. Ezért is kezdeményezte az 1 millió imádkozó magyar mozgalmát. Emlékezzünk rá, hogy 2006-ban a Szent István Bazilika előtt bemutattuk az 1 millió aláírást azokét, akik nemzetünkért az imádságot vállalták. Ma ennek különleges aktualitása van. Népünk békéjéért, megmaradásáért és a szívek kiengesztelődéséért imádkozni és dolgozni ma is égetően szükséges, zárta köszöntő beszédét Erdő Péter bíboros. Boldog Bódi Magdi egy nagyszerű ajándék, amit még ki kell bontanunk címmel, most hallgassuk meg az Udvardi György veszprémi érsekkel készített interjúnkat. Isten adott kedves érsekatya a Vatikáni Rádió stúdiójában.
Köszönöm szépen.
Szeptember 6-a történelmi dátumá lett az egész ország, de főként a Veszprémi érsekség számára. A közelmúltban az ország európai kulturális fővárosa is volt, és innyit lépett tovább, mert spirituális fővárossá tette a királynék városát Bódi Mária Magdolna boldog avatása. Egy hónap telt el azóta. Hogyan lehet rátekinteni a város főpasztoraként erre a nagy eseményre?
Mindenképpen az öröm van a szívemben, szívünkben, és egy nagy ajándékot szeretnénk megismerni és kibontani. Egyszerre van bennünk a készületnek az öröme, gondolatai, de már úgy, hogy ez az ünnepben valójában beteljesedett, azonban nincs vége, hiszen úgy tekintettünk a boldogávatásra, mint nagy ajándékra, az egyházmegye számára, de a magyar egyház számára is, hiszen egy olyan fiatal lánynak az erényeit volt módunk megpillantani, Krisztus erényeket, amelyek nagyon aktuálisak, bennünket érintenek. Nagyon érdekes volt látni azt, hogy a fiatalok számára milyen könnyen megszerethető Bódi Mária Magdolna személye. Ez is önmagában megrendítő volt. Nagyon szép ünneppel ajándékozott meg bennünket a Jóisten, ahol az imádság, az ünnep, illetve a hitünk szépsége emelkedett ki. Nagyon érdekes, a résztvevők közül nagyon sokan örülnek, kifejezik örömüket, hogy itt részt vehettek, és körülbelül ugyanazokat a mondatokat mondják, hogy az imádságos légkört tapasztalták meg, az egységet, az egyház szépségét, a hitnek az erejét, a vértanúság, mint az élet realitása és szépsége jelent meg ebben az ünnepben. Ennél fogva ez egy óriási erő, mind az ott ünneplők, mind az egyházmegye, de azt gondolom a magyar egyház számára is.
És itt kérdezni meg éppen, hogy miben tehetné Boldog Magdi mássa az egyházmegye életét, és hogyan tud bennünket is megváltoztatni?
Nagyon érdekes az ő személye. Azt lehet talán mondani, hogy egy olyan boldog, akinek az életében semmi sem sikerült. Vagyis emberi szempontból folyamatosan gátak, akadályok vették körül, olyan körülményekben nőtt fel, iskolában, család, szegény körülmények között, amelyekre ma könnyen azt mondjuk, hogy így lehetetlen emberhez méltóan élni.
Szülei rendezetlen házassága.
Szüleinek a rendezetlen házassága is. Szeretett volna szerzetes lenni, ám de nem lehetett. Szeretett volna tanulni, nem lehetett. Szeretett volna kimenni a frontra, hogy a beteg katonákat ápolja. Miért? Mert azt mondta, hogy milyen nagyszerű dolog az, hogyha egy hazájáért küzdő katona, aki megsebesül, vagy éppen az életét adja oda, utolsó óráiban hallhat Jézus Krisztusról. Micsoda evangelizáló lelkület volt benne. Ugyanez a lelkület jelent meg akkor, amikor 18 éves korát követően gyárban kezdett el dolgozni. El lehet képzelni egy vegyi üzem, ami hadi üzemmé formálódott. Nagyon sok olyan munkás dolgozott ott, akik éppen a szegény sor elől menekültek a gyárba, vagy éppen nem volt más lehetőségük. Nem örömmel voltak itt. És egy ilyen körülmények között Magdi mindig az örömmel, mindig a derűvel, mindig a szeretet kreativitásával. És ez megváltoztatta a környezetét. Vagyis ha azt mondjuk, hogy nem sikerült semmi az életében, amit szeretett volna, ez csak az emberi gondolkodás szerint mondható így. Mert minden sikerült. Mert ezen körülmények között is derűs volt, fiatalokkal foglalkozott, szegényekkel, öröm volt a szívében, a plébániának egy mozgató eleme volt, és ez példaként hat ránk is.
Azért is lehetett ez benne, mert Magdi nagyon szerette az egyházat, és benne mélyen tisztelte a papokat. A gondviselő is meg is ajándékozta kiváló lelki pásztorokkal, akik mellette voltak, akik felfedezték az ő nagy lelkét, és ő elkezdték még jobban kimutatni benne rejlő lehetőséget. Aztán vissza is hatott a Magdi lelkisége az ő lelki vezetőire. A veszprémi papság most, ma, hogyan érzi ezt a szent örökséget, amit Magdi ad?
Nagyon fontos ez, hogy olyan lelki vezetői voltak Magdinak, akik az egyházmegye tisztelt, jól felkészült, képzett és lelkes papjai voltak. Nyilvánvalóan, hogy meglátták Magdiban ezt a lelki, intellektuális, hiszen erős intellektussal rendelkezett képességet és a tenni akarást, és nevelték. És ezt a nevelést elfogadta. Ez egy kölcsönös egymásra hatás volt. Nyilvánvalóan, és erről is vannak dokumentumaink, a lelki atyák csodálkoztak is, hogy honnan van ilyen meglátás, ilyen erő a Magdi személyében. Vagyis visszahatott a lelkipásztori tevékenységükre is. De úgy is, hogy mertek rábízni ügyeket, hogy intézze önállóan. Miért? Mert látták, hogy mennyire kreatív, mennyire elszánt, mennyire Krisztusnak odaadott életet élt. És erre van, azt gondolom, nagy szükségünk ma, együttműködve világi munkatársakkal, papok egymás között, püspök papjaival, számomra is ez egy nagyon nagy feladat, hogy ezt a lelkesedést, ezt az evangelizáló lelkesedést hogyan tudjuk ma megfogalmazni.
Egy boldogot, egy szentet nem csak tisztelni lehet, hanem egészen emberi módon szeretni, így egészen közelről lehetett látni, hogy Isten népe, a fiatalok főként hogyan megszerették Carlo Acutist, ezt a fiatal kortárs olasz szentet. De valami hasonlót éreztem én itt Rómából, és idáig is eljutott a hőfoka annak a szeretetnek, ahogyan a papok, a hívek szeretik Magdit.
valóban nagyon könnyen megszerethető. Miért? Mert kedves, mert mosoly van az arcán, de az egész lényén. Megszeretik miért? Mert nyíltekintetű, mert bátor és szókimondó. Vannak olyan történetek vele kapcsolatban, éppen a Temesi József atya jegyezte ezeket föl, ahol megmutatkozik azért, ha szükséges, Magdi tudta a nyelvét használni, olyan mondatokat mondott, olyan szavakat mondott, ami hatott és szembesítette az igazsággal azokat, akik ezt el akarták titkolni. Ez is egy nagy példa arra, hogy a evangelizálás azon túl, hogy személyhez kapcsolódik, hogy kedvesen tesszük, mindig az igazságban tesszük. És ez egy jó segítség, azt gondolom, napjainkban is.
Vértanúságának értékét rögtön megérezte Istennek a népe, és az Isten népe élén álló főpásztor Mindszenti József, akkori veszprémi érsek. Mennyiben rokon lelkek ők?
Azt gondolom, hogy abban mindenképpen, hogy elhitték, közelének érezték magukhoz, hogy a keresztény élet, a keresztségünkből fakadó élet, az valójában a vértanúsághoz kapcsol bennünket. Ezt látjuk Mindszenti püspök úr, akkori püspök úrnak az életében is, hiszen még a front Veszprém környékéhez érkezése előtt rendelkezéseket adott ki, hogyan viselkedjenek a lelkipásztorok a menekültekkel, a sebesültekkel. Hogyan bízta rá, feltételesen ugyan, de rábízta a főesperesekre azokat a jogokat, joghatóságokat, amelyek alapján tudnak szentségeket ünnepelni, szentségeket kiszolgáltatni. És a háborút követően pedig gondoskodott arról, hogy nagyon gyorsan gyűjtsék össze hadikárokat, elhunytakat, sebesültekről hogyan gondoskodtak, a gyermekek hitoktatását hogyan végezték, a szegényekről hogyan gondoskodtak, milyen kár keletkezett templom épületében, plébánia épületében, és arra is gondja volt, gyűjtsék össze azokat a tanúkat, akik kiemelkedő, példaadó módon viselkedtek a háború borzalmai közepette. És így került nagyon gyorsan az ő soproni fogságból való visszatérését követően, így került nagyon közel hozzá orosz paptestvérnek az információja, aki vértanúként számolt be Bódi Mária Magdolnáról. És így tudták összegyűjteni nagyon gyorsan azokat a tanúkat, akik mind Magdi életét, de vértanú halálát is látták. Vagyis, hogy mi a kapcsolat a kettejük között. Mindszenti püspök úr, később bíboros úr Esztergomból is figyelemmel kísérte az eljárásnak a menetét, és Esztergomból 1945 őszén írt egy levelet orosz atyának, hogy mennyire fontos lenne, hogy ilyen példaképeket tudjunk állítani a mai ember elé, és bízik abban, hogy ez a folyamat jó végre fog vezetni, vagyis hogy a boldog álmatáshoz fog vezetni. Most pedig ott tartunk, hogy mivel ennyire szorgalmazta Mindszenti József, Veszprém püspök úr, később bíboros úr, Bódi Mária Magdolna boldog álmatását, tudatosan kapcsoltuk össze a két személynek a történetét. Kérjük, imádkozunk azért, boldog Bódi Mária Magdolna közbenjárását is kérjük, Mindszenti bíboros úr minél hamarabb a szentek sorában lehessen. Ugyanis ennek az egyházfegyelmi, egyházjogi alapja teljesen rendezett, hiszen Isten tiszteletre méltó szolgájaként említjük Mindszenti József bíboros urat. Vagyis az egyház által elismert, fölismert, tanúsított csodának valóságára van szükség.
A mi kis Magdink jó társaságba került Boldog Gizella mellé, tiszteletre méltó egykori püspöke, Mindszenti bíboros mellé, és hát a sok magyar szent is boldog között, bizonyára teszi a dolgát, közben jár értünk. És a Katya hálása köszönöm a beszélgetést, a riportot, és sok örömet kívánok Magdi körül és Magdi közben járásával.
Nagyon köszönöm.
Az Udvardi György veszprémi érsekkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Vendég vagy csupán, hírnöké ült az ég, de végül visszavágy. Hiába csábítsuk útlen fény, ott vár az úr az út végén. Tudod, jel vagy, lenn a földön, egyre épül vár. Tudod, másé lesz, ha menj, ha rejtőzöd fán. Hív a szent lélek, boldog új élet, vár egy gyönyörű világban, az atyai házban fenn. Föld alatti keresztényként sok-sok ember él. Föld alá bújsz, mégis érzed, elsodor a szél. Titokban várok, hogy jöjjön az Úr, hogy elvigyen a fényen túl. Tudod, jel vagy, lenn a földön, hegyre épült vár. Tudod, másé lesz, ha menj, ha rejtőzöd csupán. Hív a szent lélek, boldog új élet, vár egy gyönyörű világban, az atyai házban fenn. Ragyogja az ében, mint fátja fény, mutasd, hogy van még remény. Légy a jel, mely nem rejtőzik el, ha ezred végig új fény kell. Tudod, jel vagy, lent a földön, hegyre épült vár. Tudod, másé lesz, ha menj, ha rejtőzöd pár.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus arra bátorít minket, hogy kéréseinkkel bátran forduljunk Istenhez, a mennyei atyához, hiszen ő gyermekeiként tekint ránk. A mai evangélium megerősítést ad azzal kapcsolatban, hogy van létjogosultsága a kérőimának. Természetesen nem érdemes abba a szélsőségbe esnünk, hogy soha nem jut időnk Isten dicsőíteni, magasztalni és áldani, és csupán csak akkor imádkozunk, amikor azt érezzük, hogy valamire szükségünk van Istentől. Ha a különféle imamódokban erőteljes eltolódás mutatkozik a kérések irányába, akkor valójában Istent eszközként akarjuk felhasználni saját céljaink megvalósításához. Arra is ügyelnünk kell, hogy milyen lelkülettel kérünk. A kiinduló helyzet mindig az legyen, hogy Isten jól tudja, mire van szükségünk a földi boldogsághoz s az örök boldogság elnyeréséhez. Ne akarjunk okosabbak, bölcsebbek lenni Istennél, azt a látszatot keltve, hogy mi jobban tudjuk, mi szolgál lelkünk javára. Lényeges továbbá, hogy azzal a bizalommal forduljunk kéréseinkkel Istenhez, hogy ő képes nekünk segíteni. Ugyanakkor fogadjuk el azt, hogy Isten csak azokat a kéréseinket teljesíti, ami lelkünk üdvösségére szolgál. Az imában legyünk mindig türelmesek, és soha ne követelőzzünk. S végezetül a mai evangéliumi példabeszéd tanulságaként legyünk kitartóak az imádkozásban.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából, tekintsük át együtt most az énekrendet. A Hozsanna 224-es számú éneke lesz majd bevonulásra és felajánlásra. Ennek kezdősora, induljunk testvérek a Golgota hegyére. Áldozásra a 136-os lesz, szintén a Hozsannából az Üdvözlégy oltári szentség, még kivonulásra a 139-es, de már az Éneklőegyházból. Ennek kezdősora pedig a következő, Üdvözlégy nagy király, még egyszer az énekszámok, a Hozsannából a 224-es és a 136-os, valamint az Éneklőegyházból a 139-es. Imádkozzanak velünk!